Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Azok a magánszemélyek, akik nem tudják a gépjárműadót egy összegben rendezni, június 30-áig kérhetik az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki papíralapon várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal határozatát, és emiatt még nem fizetett, még nem késhet, mert az átvételtől számított 30 napja van a befizetésre. A NAV segítve az érintett magánszemélyeket, azoknak is postázza a határozatát, akik a tárhelyükre érkezett elektronikus dokumentumot még nem tudták megnyitni, és nem fizették meg az adót. Esetükben a határozat átvételének időpontja számít, onnantól még 30 napjuk van a teljesítésre. A napokban kapják meg SZIA bevallási tervezetüket, akik SMS-ben kértek a NAV-tól postázást. Évről évre csökken az adóügyeiket papíralapon intézők száma. Még 2017-ben 742 ezren, addig idén 73 ezren választották az offline módot. A postai csomag tartalmaz egy rövid személyre szabott tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatot és egy válaszborítékot, amelyben ingyen vissza is küldhető a nyilatkozat. Mintegy 62 ezeren érettségiznek a következő hetekben, közölte az oktatási államtitkár. Az írásbeli vizsgák jövő hétfőn kezdődnek, a szóbeli érettségik júniusban lesznek. Varga Bajusz Veronika a közmédiában beszélt a megújult szakképzésről is, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Játszótereket vizsgál a fogyasztóvédelem, eddig minden negyedik eszköznél találtak hibát. A gyermekek biztonságának megóvása érdekében ellenőrzi a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeit a Fogyasztóvédelmi Hatóság, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Magyar Távirati Irodával. A vizsgálatok kiterjednek a hintákra, csúszdákra, forgóhintákra és a billenőeszközökre is. Ezek fokozott veszélyt jelentenek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki őket, és a karbantartásuk sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt írta, az 5,5 éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kérhetnek. A csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. Húsvét után sem enyhült az utazási láz. Április 17-e és 27-e között 36%-kal több vendégnek örülhettek a szálláshelyek, a tavalyi tavaszi szünethez képest, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, tömegével keltek útra a gyermekes magyar családok is, hogy az iskolai szünidő második felében is belföldi utazással kapcsolódjanak ki. A miniszter bejegyzése szerint a belföldi utazók legkedveltebb vidéki úti célja Toronymagasan Balatonfüred volt, melyet holtversenyben Eger, Siófok és Hajdúszoboszló követett, még a dobogó harmadik fokára a kedvelt fürdőváros Hévíz állhatott fel. Híreink végén az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés mellett általában néhány, még a déli ország részben több órás napsütés várható. Egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra, legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli ország részben. A sokfelé élénk helyenként erős délnyugati-nyugati szél napközben egyre több felé északnyugatira fordul. Továbbá zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 29 fok között valószínű. A tartósabban felhős északi-északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, még az alföldön a legmagasabb értékeket.
ezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Mai gasztronómiai műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, dr. Tóth Arnold,
néprajzkutatót.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Témánk pedig a szakácskönyvek, a régi szakácskönyvek, mert hogy manapság annyiféle fajta gasztronómiai műsor és szakácskönyv kiadvány létezik, szinte elképzelhetetlen és hihetetlen, hogy voltak idők, amikor nem volt annyi recept elérhető, vagy nem lehetett annyi gasztronómiai műsort látni, mint manapság mondjuk a televízióban, vagy hallgatni, mint mondjuk manapság a rádióban. Hát volt ilyen idő, és javaslom, hogy most a kedves hallgatók számára tárjuk fel a régi titkokat. Nos, mikortól is indul a szakácskönyvek kiadása, és ön személyes életében miért kezdett el ezzel a témával foglalkozni?
Tehát engem édesanyám is és a feleségem is olyan sok finom étellel elkényeztetnek, hogy nem nagyon szoktam főzni, úgyhogy én igazából csak fogyasztója vagyok a gasztronómiának, és a szakácskönyvek iránt is azért kezdtem érdeklődni, mert az én fő témám, amivel foglalkozom, az a népi írásbeliség, a kéziratos és a nyomtatott műfajok, hogy miket olvastak, milyen könyveket, milyen kiadványokat használtak a 18.-19. században az emberek, és hát természetesen a szakácskönyv volt az egyik ilyen nagyon népszerű és nagyon elterjedt könyvműfaj, de igazából a 20. században vált ez nagyon népszerűvé, és olyan elterjedté, mint amilyennek ma ismerjük. De amikor egyetemre jártunk, akkor az oktatóink mindig mondogatták, hogy hát persze írhat az ember tudományos publikációt, de ha igazi kasza sikert akarunk, akkor szakácskönyvet kell írni, mert még 10 évvel ezelőtt is az volt a legnépszerűbb könyvműfaj a eladási statisztikák szerint.
Sokat változott a divat azóta, hiszen szerintem ma is jól meg lehet élni mondjuk egy szakácskönyv kiadásából.
Így van, és tulajdonképpen ez a műfaj egyidős a könyv nyomtatással, mert Nyugat-Európában már a 15. század legvégén, a Gutenberg nagy találmánya után néhány évvel, gyakorlatilag 1470-es, 80-as években már tudunk szakácskönyvekről, de Magyarországon vagy magyar nyelven ez egy jó 200 évvel később jelenik csak meg. Hát az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv az Erdélyben jelent meg, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdász adta ki, az volt a címe, hogy Szakácsmester könyvecskéje, és 1695-ben, illetve 1698-ban két egymást követő kiadását ismerjük. Hát ez elsősorban erdélyi ételeket tartalmaz. Az első étel, hogyha kinyitjuk, akkor a kolozsvári káposzta, ami azért nagyon érdekes, mert ebben az időszakban, a 17. században a káposztás hús volt Magyarország címere. Ezt egész Európában tudták, hogy a magyarok legjellegzetesebb eledele a káposztás hús. Ebből csak aztán később, a 19. században lett az a fajta töltött káposzta, aminek ma ismerjük. Ez inkább az Erdélyben ma is szokásos székelykáposztára hasonlított, legalábbis e szerint a Tótfalusi Kis Miklós féle recept szerint. És aztán ennek az első szakácskönyvnek nagyon sok kéziratos másolata született a 18. század folyamán, viszont azért az, hogy nagyon sok, ez egy viszonylagos kategória, mert ha arra gondolunk, hogy mondjuk a kéziratos énekes könyvekből körülbelül 1200 darabot ismerünk bibliográfia szerűen a 18. századból, akkor ahhoz képest az a 8-10 darab szakácskönyv, ami fönnmaradt ebből a korszakból, az viszont kevésnek mondható. Tehát tulajdonképpen más nyomtatott és más kéziratos műfajokhoz képest azért ez egy ritkaságnak számít, és hogyha valamelyik közgyűjteménynek, könyvtárnak vagy magángyűjtőnek egy ilyen régi szakácskönyv van a birtokában, az óriási értéket jelent, sokkal értékesebb, mint mondjuk egy korabeli biblia, vagy egy korabeli énekeskönyv. És hogy miért volt ez ennyire ritka? Hát nagyon valószínű, hogy azért, mert maga a műfaj az elsősorban a főúri udvarokhoz kötődött. Ezekből nem volt olyan túl sok Magyarországon. A főúri udvarokban dolgozó udvari szakácsok, mesterszakácsok, akik járták Európát, és ők hozták az újításokat, a divatokat, recepteket Magyarországra, ők hozták be magukkal a szakácskönyvnek a műfaját is. Ők voltak ezeknek az összeállítói, szerzői, és aztán csak nagyon lassan a 19. századtól kezdődően indul el ez tulajdonképpen a társadalomban, ha úgy nézzük lefelé, mint egy ilyen szélesedő piramis, hogy a főúri udvarokból először a köznemesség, a kisnemesség háztartásaiba, aztán a városi polgárság körébe, és aztán legvégül a parasztság, a nép körébe terjed el a szakácskönyvek használata. Úgyhogy ha a 19.-20. században viszont igazán sok szakácskönyvről beszélünk, akkor annak nem csak az az oka, hogy az időben közelebb van hozzánk, és ezért több maradt fönn, hanem azért, mert több is született, több is keletkezett, hiszen többen használták.
Tartalmukat tekintve milyenek voltak ezek a szakácskönyvek? Kategorizálták őket? Sokféle fajta ételt megtalálhatunk bennük, vagy éppen bizonyos levesekre, főételekre, desszertekre fókuszáltak? Hogyan kell elképzelni ezeket a szakácskönyveket?
Ezek szerkezetükben nagyon-nagyon hasonlóak a maiakhoz. A recepteknek a darabszáma az körülbelül olyan 40-50-től egészen akár 250-300-ig is terjedhet, tehát egész vaskos több száz oldalas példányok is vannak ezek között. A csoportosítás az általában nem ételtípusok, hanem alapanyagok szerint történt. Tehát azt mondták, hogy tehénhúsból készült ételek, ugye tehénhúsnak hívták évszázadokon át, és nem marhahúsnak, a szakácskönyvek az egyik legelterjedtebb magyar étel alapanyagot, vagy külön szerepeltek a burgonyából készült ételek, amik egy külön, hogy is mondjam, újdonságot és divatot jelentettek a 19. század elején. A kéziratos szakácskönyveknek egy érdekes változata az, amiben viszont betűrendben szerepelnek a receptek. Ez már azt mutatja, hogy az egy saját használatra készült, hogy gyorsan eligazodjon benne az, aki meg akar keresni egy receptet, akkor nem fogja végignézni, hanem tudja az ételek nevét, és akkor ott aztán teljesen vegyesen következnek a különböző ételtípusok. Hát ami nagyon érdekes lehet egy mai háziasszonynak, hogyha mondjuk egy 18. századi receptet meg szeretne főzni, akkor elakadna, mert ott nem jelölnek mennyiségeket.
Azt tudjuk, hogy miért?
Valószínűleg azért, mert a használóik inkább csak egyfajta emlékeztetőnek használták a szakácskönyveket. Ez egy nagyon érdekes dolog, a gondolkodásnak, az írásbeliségnek a fejlődéséhez tartozik. Egy párhuzamot tudnék ehhez mondani például a vőfélykönyvek esetében, ahol szintén az eredeti funkció, hogy amit egyébként is tudnak kívülről fejből, csak úgy emlékeztető puskául ott van a zsebbe a biztonság kedvéért. Na, a szakácskönyvet is így kell elképzelni, hogy tudják ők azt, hogy hogyan kell elkészíteni az ételeket, de a biztonság kedvéért ott van a sorrend és az alapanyagoknak a megnevezése. Különösen a fűszerek esetében veszélyes ez, már olyan értemben veszélyes, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy mennyit használhattak ezekből a fűszerekből. Azt tudjuk, hogy a középkorban is és a kora újkorban is a mai étkezéshez képest sokkal, de sokkal fűszeresebben készítették az ételeket, és egy ma már szinte elképzelhetetlen, de kilószámra használtak nagyon sokféle drága fűszert, ami szinte mai ízlés szerint lehet, hogy lehetetlennek volnának azok az ételek, amik így elkészülnek, és hát itt ezekben a kéziratos szakácskönyvekben is sok-sokféle fűszer, ánis, kömény, mindenféle dolog föl van sorolva, de hogy miből mennyi, hány csipet, hány kanál, az rábízatik a szakácsnak az ízlésére.
Megemlítette az 1695-ös évszámot, mert hogy ekkor jelent meg az első magyar nyomtatott szakácskönyv, és ezután hány évet kellett várni a következő nyomtatott szakácskönyv megjelenéséig?
Hát ezután több mint százat, mert hogy a második és tulajdonképpen a ismertebb vagy elterjedtebb nyomtatott szakácskönyv csak 1816-ban látott napvilágot. Ezt Cifrai István állította össze, és az volt a címe, hogy Nemzeti Szakácskönyv, ami egy kicsit megtévesztő cím a mai fogalmaink szerint, mert itt a nemzeti mindössze annyit jelentett, hogy magyar nyelvű. De a tartalma az ugyanúgy nemzetközi volt, mint egyébként a szakácskönyveknek ekkoriban. Hát egy sereg olyan étel is van ezekben, amelyeknek az alapanyagai például a tengeri halak, a kajdló, a rák. Hát nem nagyon volt népszerű vagy ismert, hogy a teknős béka, a tekenős békából készült leveseket sorolnak föl, amit hát lehet, hogy egy-egy főúri udvarban ingyenségképpen megfőztek, de gyakorlatilag azt mutatja, hogy a külföldi szakácskönyvek fordításai, vagy az Európában akkor divatos ételeknek a magyarított változatai szerepeltek ebben. És a 19. század első felében a szakácskönyv kiadás alapvetően arról szólt, hogy a korban megjelenő pozsonyi, kassai, bécsi, német nyelvű kiadványokat megjelenésük után lefordítják magyarra, és hát egy-egy receptet esetleg beletűznek, beleszúrnak, ami jellegzetesen magyar, ami nagyon érdekes, hogy az egyik jellegzetes magyar étel a gulyás receptje is így került bele például a Anna Hofbauer szakácskönyvébe 1826-ban, hogy a német eredetiben nincs benne, a magyar kiadásba viszont azért oda beleszúrta a magyar fordító a receptek közé.
És itt, ha minden igaz, egy miskolci kötődést is megemlíthetünk.
Így igaz, mert a 19. század elején, első felében a napóleoni háborúk időszakában a rossz időjárás és a háborús viszonyok közepette szinte éhínség sújtotta Magyarországot, és 1815-17 között kifejezetten szűkös esztendők járták, és egy miskolci orvos doktornak a lánya, Rácz Zsuzsanna a rossz gabonatermésre való tekintettel összeállított egy burgonyás ételeket tartalmazó kéziratos receptkönyvet, amivel kifejezetten az volt a célja, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy búza hiányában krumpliból is lehet ételeket készíteni, és itt is a gulyás volt az egyik étel, amit megemlített, hogy például a gulyás húst is lehet krumplival tálalni, vagy krumplit adni hozzá köretként.
Ez a szakácskönyv, ha jól veszem ki a szavaiból, magyar nyelven jelent meg, de hát voltak szakácskönyvek, amelyek német nyelven jelentek meg, és azokat lefordították magyarra?
Igen, és tulajdonképpen ezek a párhuzamos magyar-német kiadások egészen az 1830-as, 40-es évekig uralták a könyvkiadást, vagy a szakácskönyv piacot, és aztán ott volt nyilván a reformkornak a következményeképpen egy fordulat, mert 1834-ben a pesti szakácskönyv, aztán a 40-es években a német Zsuzsanna szakácskönyve, ami nagyon sok kiadást megért, és tulajdonképpen ez volt az első ilyen igazi sláger, vagy bestseller szakácskönyve, a német Zsuzsanna, két S-sel szépen írva. Ezek voltak az első olyan magyar nyelvű szakácskönyvek, amik már mondhatjuk azt, hogy széles körben, vagy szélesebb körben elterjedtek, sokan használták, sokan ismerték. Amit az is mutat, hogy mondjuk a későbbi évtizedekben nagyon sok receptet ezekből merítettek, és ezeknek a receptjeit változatlan formában átvették, kiadták, újra szerkesztették. Nagyon izgalmas egyébként, hogyha valaki erre rászánja az időt, hogy a Széchenyi könyvtárban Budapesten, ahol ezeket őrzik, ezeket a szakácskönyveket, egy-egy receptnek a nyomába ered, akkor nagyon szépen ki lehet nyomozni, hogy van olyan szöveg, amely mondjuk 100 éven át nem változott semmit, csak átvették egyikből a másik. A szakácskönyvekben olvasható receptek valóban olyan különlegességeket is tartalmaznak, amelyekről gondoljuk, hogy vagy nem is használták ezeket, vagy ha igen, akkor ez nagyon nagy ritkaságnak számított, és a fűszerek is nagyon távoli országokból érkeztek, ezért aztán már a középkorban kialakult, de aztán különösen a koraújkorban, a 17. században tudjuk azt a hagyományt dokumentálni, hogy a főúri lakomákon bekonferálják az ételeket. Ugye nagyon fontos volt a tálalás, az ételeknek a kinézete, hogy hogyan terítették meg az asztalt, és hogy a tálcán hogyan helyezték el az ételeket. Tudjuk azt például, hát mai ízlésünk szerint ez elég bizarr dolog, hogy például vadakat, fácánt vagy madarakat úgy hoztak be, hogy a sült, egészben megsütött fácánba visszatűzködték a tollakat, minthogyha élőben ott lenne az állat, és aztán kiszedegették persze, és utána úgy vágták föl és fogyasztották el. És hát ehhez kapcsolódott egy nagyon fontos műfaj, azok a tálaló versek, amelyekkel versbe szedve elmesélték az ételeknek az eredetét. És hogyha vadételekre gondolunk, akkor ezekben nyilván belefoglalták a vadászatnak a történetét. Ha a távoli országokból hozott fűszerekre gondolunk, akkor ebben benne volt az, hogy milyen sok országot be kellett járni ahhoz, hogy ezek az ételek ide kerülhessenek az asztalra. És a zenekar ilyenkor egy tust húzott, sőt azt is tudjuk, hogy a különböző fogásokhoz megvoltak a különböző dallamok, mert hogy volt levesnóta, meg volt kakasnóta, és a különböző ételekhez különböző dallamok társultak. És aztán ez a hagyomány egészen sokáig a 19. századig élő módon jelen volt, és aztán a parasztság körében pedig a 19. század után, sőt mondhatjuk napjainkig is hagyományozódik, és megvan, mert a paraszti lakodalmakban, ahol még vannak vőfélyek, ott ugyanezekkel, vagy ehhez nagyon hasonló tálaló versekkel konferálják be az ételeket, és hogyha szövegeket megnézzük, akkor bizony ugyanazok a toposzok, ugyanazok a fordulatok fordulnak elő, hogy hogyan küzdött a bikával, a kakassal, hogy ezt az ételt ide hozhassa, hogy bejárt a távoli országokat Amerikától Ausztráliáig, és a négereket megszámlálta egy ujján, mire idehozhatta ezt a gyönyörű pörköltöt, és aztán a 20. század elején dokumentálta a néprajzkutatás azt is, hogy a zenedaraboknak is megvoltak a folytatásai, mert például a Zoborvidéken, Nyitra megyében kakasnóta, ez rögzítésre került hangszalagon is, és ez belekerült a magyar népzene tárába, amit a kakashoz játszott a zenekar a lakodalomban, vagy tudjuk azt, hogy ezeket a tálalóverseket, vőfélyverseket énekelték is, tehát nagyon soknak közülük volt dallama, ezt is gyűjtötték és dokumentálták, tehát tulajdonképpen a tálalásnak, az ételek kínálásának a hagyománya szorosan hozzá kapcsolódik a receptekhez.
Ha kronológikusan tekintjük végig a szakácskönyvek történetének alakulását, akkor egy népi fordulatról is beszélnünk kell. Mi volt ez a népi fordulat, és mikorra tehető ez a történelemben?
Ez már a kiegyezés korszaka, 1860-as évek, amikor fölmerült az az igény, hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv készüljön már végre, ami nem csak azért nemzeti, mert magyar nyelvű, hanem azért, mert tartalmaz mindenféle népi ételeket. És hát az egyik nagy szószólója ennek az igénynek Jókai Mór volt, aki a Vasárnapi Újság 1862. év folyamában írt egy nagy cikket erről, Kakas Márton álnéven.
Tudjuk azt, hogy miért használt álnevet Jókai Mór? Miért nem Jókai Mórként apostrofálta, vagy emelte fel a szavát amellett, hogy jelenjen meg egy igazi magyar népi szakácskönyv?
Én erre csak tippelni tudok, arra gondolok, hogy az 1860-as években már egy ünnepelt és népszerű író, és a Vasárnapi Újság, mint a kornak egyfajta bestseller vagy bulvár sajtója, nem biztos, hogy neki a legjobb publikációs fórum lett volna. Így aztán a nagyívű hatalmas regények mellett az ilyen kisebb írásokat különböző álneveken írta meg, és ez a Kakas Márton volt neki. De egyébként azt tudták sokan a kortársak közül, hogy ez kicsoda, de azért mégis használta ezt az írói álnevet. Hogy egy valódi nemzeti szakácskönyv, ahol volnának olyan népi ételek, mint az abrudbányai bálmos, vagy a háromszéki haricska puliszka, és ehhez hasonlóan 39 ilyen nagyon különleges népi ételt felsorol, és aztán ez értő fülekre is talált, mert 2 évvel később megjelent a Zemplényi Szabó Antónia néven jegyzett szakácskönyv 1864-ben, aki szintén álnév, mert tudjuk, hogy Szabó Antal adta ki, hogy miért kellett neki női álnevet. Lehet, hogy hihetőbb volt a vásárlók számára, hogy női álnéven publikálja a recepteket. Ebben a Szabó Antal-féle szakácskönyvben már van egy olyan fejezet, ahol úgynevezett tőzsgyökeres magyar ételek szerepelnek, és itt sok valódi népi étel is szerepel, mint például a puliszka, ami hát egy olyan paraszti étel, amit mondjuk a polgárság asztalán nehéz elképzelni, vagy a különbözőféle pörköltök, ami szintén ebben az időben kezd divatossá válni a városi lakosság körében, hogy a puszta romantika jegyében, a nemzeti karakter jegyében, akkor a parasztok ételeit elkezdik használni, főzni, enni, és így bekerülnek a szakácskönyvekbe is, de ugyanakkor nagyon sok recept 30-40 évvel korábbi változatokban került be ugyanide beszerkesztése, tehát egy vegyes tartalmú kötet született, és hát így érkezünk el aztán a 19. század végére, az utolsó harmadához, ahol már a polgárosodás, az iparosodás, a fejlődés hatására a könyveknek a használata is egyre szélesebb körben terjed, a könyvnyomtatás nagyon általánossá válik, és tulajdonképpen 1870-80 körül egy robbanásszerű ugrás következik be a szakácskönyvekben, tehát a gyűjteményekben is nagyon sok már ebből az időből származó könyvvel találkozunk, illetve rengeteg külön cím és külön szerző jelenik meg, ami azt mutatja, hogy egyszerre, egy időben, sokszor egy-egy évben párhuzamosan 4-5 féle szakácskönyv is napvilágot látott a különböző kiadóknál, mert bizonyára volt rá fizetőképes kereslet és megvásárolták.
Ezek már olyan bestsellerek, amelyeket mi is jól ismerünk, ugye a 70-es, 80-as, 90-es évekből. Milyen szakácskönyvek voltak jellemzőek jó 20-30 évvel ezelőtt, amelyekben igazi magyar ételeket találunk?
Hát talán a horvát ilonkát kell említeni, mert hogy az minden magyar háztartásban ott kell, hogy legyen, és ennek is volt egy elődje a 20. század legelején, a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv. Ez volt az első olyan, amire a városi emberek úgy tekintettek, úgy gondoltak, hogy na annak minden valamire való háziasszony polcán ott kell lennie. A legtöbb kiadást ez érte meg, és a legnagyobb példányszámban ez a Zilahi Ágnes féle szakácskönyv jelent meg. Körülbelül 40-50 éven keresztül uralta a szakácskönyv piacot ez a szakácskönyv. Ami érdekes még ebből az időszakból, itt a századforduló körüli időszakból, hogy nem csak a szó szerint vett szakácskönyvek, hanem a különböző háztartásvezetési útmutatók, vagy például a speciális szakácskönyvek, mint a Benicki Irma féle betegkonyha, hogy hogyan főzzünk a lábadozó betegeknek, vagy a háztartási útmutatóban ugye nem csak receptek vannak, hanem különböző praktikák, hogy hogyan távolítsuk el a foltot, és hogyan vasaljuk ki a férfiaknak az ingét, ehhez hasonlók, tehát különböző műfajokkal szélesedik ez a fajta háziasszony irodalom az 1870-es, 80-as évektől kezdődően, és hát egy nagyon érdekes piaci jellegzetesség, az eladhatóság, hogy majdnem minden szakácskönyv címe úgy kezdődik, hogy legújabb és legcélszerűbb és újdonat, új receptek, de ha felütjük, akkor látjuk, hogy ugyanaz, mint az előtti, meg a két évvel az előtti, de hát ki akarna megvenni egy tavalyi szakácskönyvet, nyilván mindenkinek a legújabb kellett.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítettük az érdekességeket, és hogyha még a jó néhány évtizeddel ezelőtti szakácskönyvek iránt érdeklődünk, akkor milyen érdekességeket, milyen összefüggéseket, következtetéseket tudnánk megfogalmazni ezzel a témakörrel kapcsolatosan?
Hát nekünk néprajzosoknak az egyik nagyon fontos tanulság az, hogyha a népi táplálkozás iránt érdeklődünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit ettek valójában az emberek, akkor a szakácskönyveket csak nagyon nagy fenntartásokkal szabad kezelni, hiszen azt látjuk, hogy milyen recepteket gyűjtöttek ebben össze, de hogy azokat valóban meg is főzték, meg is sütötték-e, és fogyasztották-e azokat az ételeket, az egyáltalán nem biztos, hiszen utaltunk már arra, hogy egzotikus ételek is szerepelnek benne, vagy például lakodalmi ételek között ajánlanak olyanokat, nyúlpaprikást, vagy fácánpörköltet, amit tudjuk, hogy a falusi lakodalmakban egyáltalán nem volt jellemző, vagy például hal ételeket, ami szintén nem volt ünnepi étel a magyar parasztság körében. Tehát ezeket nagyon óvatosan és fenntartásokkal érdemes kezelni. Az viszont nagyon szépen kirajzolódik a szakácskönyvekből, hogy milyen polgári mintákat közvetítettek a falusiak felé. Tehát ha nem is használták, nem is ették ezeket az ételeket, de ismerték, tudták, legalább az óhajok vagy a vágyak szintjén nyilván ők is szerettek volna mindenféle jót enni és inni, mint ahogy József Attila szépen meg is írta ezt a 20. század elején. És egy másik nagyon érdekes dolog, hogy mai napig rengeteg háztartásban, családban közkézen forognak kéziratos magánreceptgyűjtemények, a nagymama, a dédnagymama receptes könyvei, a sütemények, a befőttek különböző leírásai, és ezek nagyon értékesek. Sokszor nem is gondolunk arra, hogy mennyire nagy értéket képviselnek ezek. A múzeumi gyakorlatom során is fordult már elő olyan, hogy egy szendrői bányász házaspár, egy bányász bácsi és a felesége mindenféle tárgyakat ajándékozott a múzeumnak, és köztük egy 12 spirál füzetből álló kéziratos receptgyűjteményt is, aminek egy jelentős részét persze kiderült a nőklapjából másolták, és nem a saját maguk által használt ételeket írták benne össze, de mindenképpen azt mutatja, hogy mai napig egy virágzó műfaja a népi írásbeliségnek a receptgyűjtemény.
Fontos a hagyományőrzés, és talán beszélgetésünknek is lehet egy ilyen üzenete, hogy az unokák, a dédunokák őrizzék meg, és tartsák fontosnak a nagymama, a dédnagymama szakácskönyveit, kézzel írott szakácskönyveit, legyenek ezek ilyen családi gyerekék.
Igen, és nem is elsősorban a gyakorlati hasznuk miatt, hanem a kultúrtörténeti értékük miatt, meg a családtörténeti értékük miatt fontosak ezek.
Dr. Tóth Arnold néprajzkutatónak.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024. november 25-e és 27-e között rendezték meg az Országos Lelkipásztori Teológiai Napokat Esztergomban. Műsorunkban dr. Versegi Beáta Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja arról beszél, hogy Szent Teréz és Szienai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni. Tartsanak velünk!
Nézzük meg, hogy indul Katalinnak a kifelé lépése. Mert nem akárhova lép ki, hanem Katalin életrajzából ismerjük azt a pillanatot, amikor szentáldozáshoz járul, és úgy mélyen átéli azt, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ezt el szoktuk mondani. De van az a kegyelmi pillanat Katalinnál, amikor ez mélységesen átéli, hogy nem vagyok méltó. Tehát kezdek el, hogy azt a pillanatot, ahol nem elszavalja ezt a mondatot, hanem azt mondja, hogy nem tudok szentáldozáshoz járul, mert nem vagyok méltó. És most ezt hagyjuk, hogy aggályos vagy nem aggályos. Ez egy kegyelmi pillanat, hogy átéli, hogy nem vagyok méltó tényleg. Igen ám, de ebben a pillanatban Jézus megszólal, és azt mondja neki, hogy én viszont méltó vagyok, hogy belépj hozzám. Tehát amikor Katalin kilép a kis világából, a nem vagyok méltó világából, akkor Jézus behívja az ő világába. Tehát az eukarisztia vételének pillanatában Katalin belép, úgy éli meg, hogy belép Jézus világába, belép az ő testébe. Szeretjük ezt a magunkhoz vesszük, és nyilván igaz, hogy ő hozzánk jön, de azt is elképzelhetjük mondjuk a mai szentmisén, hogy mi lépünk be Istennek a világába. Belép az ő világába, és azt mondja, miután magához veszi az eukarisztiát, hogy belépett az Úrba, az Úr ő belé, ahogyan a hal a vízben találja magát, és a víz egészen körbefogja. Úgy érezte, hogy Isten egészen átjárja őt, mint hal a vízben, és hogy a víz egészen körbefogja a halat. Egymásban vannak. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Ez a mottunk ezen a délutánon. Tehát Katalin így lép be, egy lépéssel kezdődik. Teréz pedig belép önmagába, belép a várkastélyba. Na most ezt kérdezhetnénk, hogy na mégis hogy lépjek be magamba, hát nem ott vagyok. Tehát most hol máshol lennék, nem vesztettem el az eszemet, ott vagyok, ahol vagyok. Teréz erre azt mondja, nagy különbség van ott lét és ott lét között. És talán ezt így érzékeljük, hogy hát valamikor ott vagyok valahol, de hogy valóban ott vagyok-e? Nagy különbség van ott lét és ott lét között. Tehát ez egy tanulás, amikor megtanulunk belépni önmagunkba. Egy lépéssel kezdődik, befelé indulhatunk, és elindulhatunk Jézus felé, kifelé indulhatunk. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Nézzük meg most, hogy Katalin hogyan lépked tovább? Mi az ő útja? Még egyszer kérném, hogy mindenki a képi fantáziáját vegye elő, képzeljünk, és nem véletlenül van Katalin kezében egy kereszt. Az ő lelkiségében minden megtestesül az eukarisztia által, ahogy itt az első pillanatban mondtam is. Jézus teste út, igazság és élet. Azt mondja, egy olyan könyv, Krisztus a kereszten, amiből nem lehet olyan nehéz felfogású vagy gyengéllátó ember, aki ne tudna olvasni ebből a könyvből. Katalin nem tudott olvasni, később megkapja ezt a kegyelmet, hogy olvasni fog, tényleg kegyelemként kapja meg, tehát ő nem tanult olvasni, és körülötte van a sok tudós, és akik így magyarázzák az Isten titkait, és azt mondja, hogy oké, Jézus fellépett a kereszt katedrájára, tehát nem ide a Zambóhoz, és nem innen tanított, hanem fellépett a kereszt katedrájára, és nem lehet senki olyan balga, hogy ne tudná leolvasni azt, amit ő a testében írt, és a szeretettel adott át. De azt is mondja, hogy maga a szenvedés az véges. Isten üzenete pedig a végtelen szeretet, tehát nem az a szenvedés, ami ott tartja őt az önátadásnak a keresztjén, hanem a szeretet, amit nekünk meg szeretne tanítani. Mivel kezdődik ez az út számára? Azt mondja, hogy nézzük először a lábak sebeit, ott lép. A láb az, ami elindít a lelki életben bennünket, tehát ez a lépés a lábakkal kezdődik, szimbolikusan a Katalin számára, és ez pedig a végtelenbe vivő vágyaink. És azt mondom, hogy ezen a ponton nagyon érdemes azt is tudatosítani így mindannyiunkba, hogy a végtelenbe vívő vágyak nem csak Szénai Szent Katalinnak vannak. Nem kapcsolódnak papi felszenteléshez, sem szerzetesi fogadalomhoz. Ez ugye mindannyiunk érezzük, hogy végtelenbe vívő vágyaink nekünk, embereknek vannak. Minden életállapotban, bárhol és bármit csinálhatunk. És azt mondja, hogy induljunk el ezekkel a vágyaknak a lábával, és induljunk el az Istennel való életnek a során. Ez az érzület, ami a meghatározó. A vágy érzülete, és az az érzület, ami kezd ráhangolódni arra, a szeretetre, amit leolvas az isteni szeretetből, az Isten odaadásából. Tehát az érzület az, ami Katalin számára indítja a lábakat, hogy találkozzon az Istennel. És talán amikor a megújulásunk témája van, mert a saját életünk megújulás, akkor nagyon fontos arra gondolnunk, hogy hol van az érzületünk. Még megrendülök-e? Még tud-e nekem valamit mondani az Isten? Vagy már úgyis mindent tudok róla? A második lépés az megnyílt oldala, Jézus szíve. A megnyílt oldal, ami a szív titkát mutatja meg, és a szív szeretetének a melegét. Azt mondja Katalin, hogy ez az oldalsebb megmutatja nekünk, és felmelegít bennünket, de azt is mondja, hogy szinte megrészegít bennünket. Az oldalsebb, ahonnan vér és víz folyt ki, ahonnan születnek az egyház szentségei, amit táplál bennünket. És azt mondja Katalin, hogy szeressünk tehát szeretettel. Szeressünk tehát szeretettel. Szeressünk tehát azzal a szeretettel, amit megízlelhetünk ezen a ponton, ahogy Jézus szívét feltárja. Nagyon gazdag a képi világa Katalinnak, néha túlságosan gazdag. Azt is mondja, hogy ez itt egy fogadó, Jézus szíve egy fogadó, ahol meg lehet részegedni Isten szeretetétől. És azt is mondja, részegedjetek meg. Sőt, meg olyat is mond, fulladjatok bele Isten szeretetébe. És akkor most az összes bibliai konnotációt nem mondom, hogy váljatok új emberré. De hát ezt már annyira megszoktuk, nem, hogy új emberré, de az, hogy belefulladni Isten szeretetébe, mi a? Megrészegedni tőle? Tényleg. És a következő lépés ezen az úton békecsókja. A lelki életnek a csúcsa, az Istennel való találkozásnak a csúcsa, az nem más, mint a béke kiáradása. Azt mondja Katalin, miután megismertük magunkat, és megismertük az ő jóságát, eljutunk a száj békéjéhez. Mindezt ugye ő a keresztről olvassa le. Nem olvassa ki az egész skolasztikus könyvtárat, bár sok jó prédikációt hallgat, hanem egyszerűen szemléli a keresztet, és azt mondja, hogy Jézus szája kommunikálja velünk a békét, már az apostolokkal, ahogy átlép a falakon, és azt mondja, hogy békesség veletek, és a lelki életnek, az Istennel való kapcsolódásunknak a csúcsán pedig kiárad ez a béke, kiárad a Szentlélek ereje. Békesség nektek. És ugye a Szentírásban is ezt olvassuk, és e szavakkal megmutatja nekik kezének és lábának, oldalának sebeit. Katalin számára az emberi test Krisztus teste, út, igazság és élet. És ez az élet az ő számára már itt a Földön, ugye megkezdődik, ez az örök élet, de úgy tudja elképzelni, képzeljétek el, az örökké valóságot is. Azt mondja, hogy a hit pupilláinak köszönhetően szemünk, testi szemeink a konszekrált ostját látják. Lelki szemeinkkel a hit pupillájának köszönhetően majd látjuk Jézust. Miközben testi kezünkkel érintjük, lelkünk szerető kezével vesszük magunkhoz. Mi végül testi ajkunkkal magunkhoz vesszük, a szent vágyakozás ajkával ízleljük. Már itt újra meg újra belépünk az Isten világába. Egy elítéltnek a tragikus halálánál ott van Katalin, és egy olyan kinyilatkoztatást kap, hogy ez a lélek halálakor belépett Krisztus oldalának sebébe, és a mennyország az valahogy így tudja elképzelni Katalin, hogy ott van Jézus szívén. Jézus szívén van a mennyország. És a végső beteljesedéskor pedig ő úgy tudja elképzelni ezt a végső beteljesedést, nem tudom ezt mikor szoktuk elképzelni így hétköznapokban, de most megint Krisztus királykor elképzelhetjük, hogy illeszkedni fogunk Krisztus testéhez. Azt mondja, a szem a szemhez, a kéz a kézhez, az egész test az édes igének, az én fiamnak, fiacskámnak a testéhez. Hallja ezt a kinyilatkoztatást Istentől. Tehát elképzelhetjük azt, hogy testünk és lelkünk, mondtuk, hogy testünkkel és lelkünkkel imádkozunk, és hogy testünk és lelkünk hangolódik a megtestesült ige valóságára Katalin útján. Teréz. Egy másik képi világ. De ezen a ponton is még itt szeretnék megállni, és akkor még egy kérdést feltenni, hogy ebből a képi világból azok, akik elképzelték, akik maguk elé képzelték Krisztust a kereszten, a lábakat, ahogy a vágyakozással indulnak, az érzülettel, azt, ahogy a szív a szeretetre hangolódik, és hogy a béke kiáradása történik az Istennel való közös utunkon, hogy melyik az, ami a leginkább vonz ma téged? Melyik az, ami szólít? A vágynak a felserkenése, a szeretetnek a tapasztalása, kölcsönös szeretetnek a tapasztalása, vagy a békesség, amit vágysz, amit kérnél Istentől ezen a mai napon, az imaidőkben és az élet egyéb területein. Akkor lépjünk tovább Terézhez. Teréz számára ez a belépés a belső világba, az Istennel való kapcsolat, az a barátságnak a története. Tehát számára ez egy barátság, amiben meg lehet osztani dolgokat, meg is ismerhető a barát. De nagyon szép azt látnunk őnála is, hogy hát Teréz életében azt tudjuk, hogy ő, hát 20 évet rendes apácaként van a Kármelben. Szoktuk mondani, hogy hát nem csinált semmit, hát de annyit csinált, amit egy minden rendes szerzetes csinál, rendesen imádkozott. De eltellett 20 év, amiután belép ebbe a belső világba. Tehát 20 év szerzetesség, 20 év papság, nem akadály, hogy belépjünk a belső világunkba, vagy újra belépjünk oda. Tehát belép a belső világába, és barátságként éli meg ezt a kapcsolatot Istennel. Sokat elmélkedik, és van egy pont, ahol azt mondják neki, hogy hát nem olvashatja a spanyol szerzőket, ugye azért ott inkvizíció is van, meg azért itt ilyen fura dolgok történnek, ilyen tiszta forrásból, csak latinul olvasunk dolgokat. És hát nagyon elkeseredik, hogy nem olvashat lelki irodalmat. De hát Jézus megkönnyörül rajta, és azt mondja neki, ne szomorkodj, én majd élő könyvet adok neked. Őszent felsége volt maga az igaz könyv, amelyben szemlélhettem az igazságot. Áldott könyv, ami úgy belénk vési az olvasandókat és a teendőket, hogy soha nem tudjuk elfelejteni. Tehát, amikor azt mondom, hogy odafordul Teréz Jézushoz, és elkezd könyvek híján vele beszélgetni. A terézi útról most csak a végéről fogok beszélni, tehát az első szakaszokban ismerkedik, elmélkedik, és aztán megérkezik az összeszedettség imájához. Az összeszedettség imájához, amit úgy ír le, mint a pásztor így a fügyszavára, minden képessége megérkezik, így összpontosul. Már nem annyira gondolkodik azon, hogy milyen az Isten. Már nem annyira gondolkozik azon, hogy mi volt, milyen története volt, vagy hogy mit érez, mit él át. Hanem egyszerűen önmagánál van. Egyben van. Érzékeli azt, hogy Isten vele van, és hogy elég ez a jelenlét vele. De mindezek mellett egy belső kitágulást él meg. Nem gondolkodni, hanem figyelni azt, hogy mit tesz a lélek, mármint a Szentlélek benne az ő lelkében. Amíg nem tapasztaljuk meg ezt az összerendezettséget, ezt a pillanatot, addig érdemes gondolkodni Istenről. Viszont arra is felhívja a figyelmünket, hogy ahogy ezt megtapasztaltuk, utána ne agyaljunk tovább, ne magyarázzunk tovább, hanem engedjük, hogy ő átvegye a teret. Engedjük csak ennek a vele való együttlétnek a terét magunkban kiművelni. Ilyenkor azt mondja, hogy a kevesebb gondolattal teszünk többet. És tudatosítsuk azt, hogy itt van Isten, és ez pont elég. És amikor ezt gyakorlatban csináljuk, akkor ez nem is olyan egyszerű. Megérezni azt, hogy na most akkor itt abba hagyhatjuk azt, hogy mi öntözzük a kertet. Ez egy másik hasonlata Teréznek, mert amikor felfakad a forrásvíz a kertben, akkor elég nagy butaság hordani és elég nagy erőfeszítés, és totál felesleges a vizet ugyanarra a földre. És most azt kérném egy pillanatra tőletek, hogyha valaki, én azt gondolom egyébként, hogy sokan vannak, vagyunk, hogy ez a pillanat megvan-e, hogy amikor felfakad ez a víz, és merjük gondozni ezt a lélektani teret, ezt hívja összeszedettség imájának. Az egyesülés imáját úgy írja le, amikor két gyertya egymás mellé kerül, és ezek a kanócok összeérnek, és egy lángot adnak. És ez is a lelkéletnek az útja, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor ez a két gyertya összeér, és egy lángban világít. De ezt a két gyertyát szét is lehet venni. És nyilván az út az, hogy egyre inkább átjárjon bennünket Isten jelenléte, és mi ő benne, és ő mi bennünk legyen. Ahogy a János evangélium is mondja. Az átalakító egyesülésről úgy beszél Teréz, mint amikor az eső leesik tóra, vagy egy patakra, és már nem tudjuk megkülönböztetni a tóban azt, hogy mi jött föntről, és mi volt lent. Vagy amikor egy patak belefolyik a tengerbe, és nem tudjuk a tengerben szétválogatni, hogy mi jött a patakból, vagy mi volt a tengerbe. Vagy amikor az ablakokon át, mondjuk két ablakon át besüt a fény, és bent világosság van, mert nem tudjuk megkülönböztetni, hogy a fény melyik ablakon jött be. És ez az a egyesülés, ami ez az átalakító egyesülés, ami lehet a mi vágyott célunk, sőt, Isten ajándéka. Azt is mondja Teréz, hogy Isten szeretné, ha nem szabnánk határt az ő cselekvésének. Tehát ne kezdjünk el alázatoskodni, hogy velem ez úgyse történhet meg, mert én mit tudom én. Engedjük Istent szabadon cselekedni az életünkben. Engedjük Istent azon az úton magával ragadni bennünket, ami az ő vágya. És ezen a ponton a lélek és a Jézus, az Úr örvendezik nagy csendességben. Már nincsenek szavak, amiket egymásnak mondanának, viszont van ez az összetalálkozás, van ez a fény, és azt mondja Teréz, hogy Isten műveket, műveket, műveket akar. Szóval az a nagy helyzet, hogy ez nem egy ilyen elvont világban történik csupán, hanem kiműveli bennünk, Isten vágya, hogy kiművelje bennünk azt a békét és azt a jelenlétet, amivel utána tulajdonképpen bármit is csinálhatunk. Teréz ezt megéli, és utána 14 kolostort alapít. És nem volt gyors vonat, hanem szekerek voltak. De ebből a belső egységből már nem lehet kimozdítani. Bármit csinál, akár imádkozik, akár a szekéren ül, együtt van. Isten jelenléte átjárta az ő életét. Összegzés. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Jézusnak ez a felhívása, ez ránk is vonatkozik. Számtalan út van, most kettőt is hallottunk, hogy hogyan indulhatunk el ezen az úton, ami egy lépéssel kezdődik. Az önismeret fontosságával, de mindig ezen a pályán halad, hogy ezen a simpáron, hogy Isten ismerete és az önismeretnek az útja. Az imádság mindenképpen kapcsolat, nem birtokoljuk Istent, hanem ő átalakító erővel munkálkodik bennünk. Az imádság által nem okosabbak leszünk, hanem bölcsebbek abban a tekintetben, hogy egyre inkább önmagunká és Istennek a barátaivá válhatunk. És hogy ez az Istennel való egyesülésre mindannyian meghívást kaptunk, mert Isten nagy barátja annak, hogy ne szabjanak határt az ő cselekvésének.
Kedves hallgatóink, dr. Versegi Beáta Mária nővért, a Nyolc Boldogság Közösség tagját hallották.
A Szent István.